az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. For you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. Sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things. No one knows about you. About you. About you. About you. And you're making my typical me break my typical rules. It is true. I'm a sucker for you. Stumbling out of bars, I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you.
Viszont szívben bennünk, hogy bármit megtettünk, Nem volt semmi, nem is volt mit elveszítsünk. Újra visszancsik bennünk, ahogy egymáson nevettünk. Elszóltunk mindent, amit megkerestünk. Nem csak két, s ha valami nem sikerült, te kárpótoltál mindenért. Egymásra nézve szomorúan mondhattuk azt a kevés időt. Nagyon gyorsan elmúlt, arról a nyáron, mikor ment minden magától, feléleszt minket, már nincs annyira távol. Újra visszhangzik bennünk, hogy bármit megtehetünk, nem volt semmi, nem is volt mit elveszítsünk. Újra visszancsik bennünk, ahogy egymáson nevettünk. Elszóltunk mindent, amit megkerestünk. Újra visszancsik bennünk, hogy bármit megtehetünk. Nem volt semmi, nem is volt mit elveszítsünk. Újra visszancsik bennünk, ahogy egymáson nevettünk. Elszóltunk mindent, amit megkerestünk. Újra visszhangzik bennünk, hogy bármit megtehetünk. Nem volt semmi, nem is volt mit elveszítsünk.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Sportolók slágerlistájában, a műsorvezető Gergely István, és a mai vendégünk egy számomra nagyon-nagyon kedves ember, nevezhetem barátomnak is, és hát szeretném annak nevezni. Az egyik legmisztikusabb magyar sportoló, aki nem csak a férfiak, de a nők szemében is egy unikum, és megmondom őszintén, hogy régóta van szerencsém őt ismerni, és számomra is egy olyan jó értelmet misztikus ember, akit nagyon-nagyon jó figyelni, hallgatni, a közelében lenni. Iszonyatosan jó humor, amit nagyon-nagyon kevesen ismernek, mert nagyon kevés embernek mutatja ő ezt meg. Leginkább a sport teljesítményéről ismert, de van egy csodálatos világnézete, amit véleményem szerint nagyon jó, hogyha nagyon sok mindenki, vagy minél több emberre meg tud osztani. Ő lehet, hogy ezt másképp gondolja. Kásás Tamás, hello Tomi.
Szia Pisti, üdvözlöm a hallgatókat.
Hogy vagy?
Ilyen bemutatást sem kaptam még soha, nem hallottam soha, köszönöm szépen. Jól vagyok. Elég furcsa a szituáció azért, hogy te interjúolsz meg. Ugye túl vagyunk egy pár csatán együtt, meg egy pár meccsen, úgyhogy hozzád nagyon szívesen jöttem, és örülök, hogy beszélhetünk egy kicsit.
Nagyon köszönöm. Ismerem a sportolói emberi oldalad egy részét. Nagyon-nagyon sokat játszottunk együtt, egymás ellen is, akár a válogatottban is játszottunk egymás ellen, vagy a válogatottban egymásért. Aztán hazajöttél a Vasasba, akkor egymás ellen, de mindig volt egy számomra egy olyan kellemes érzés, és ezt ne érts, egy kellemes érzés, mikor ellened játszottam. Hasonló, mint mikor melletted, vagy veled együtt, mert én nagyon örültem, mikor egy vízben voltam veled. Nem csak azért, mert egy kiváló játékos voltál, vagy a világ egyik legjobb játékosa voltál, de ezek már olyan szavak, amit szerintem talán hozzá nem tesz a te énedhez, de nekem mindig jó volt ott lenni a közeledbe, és mindig jó volt. Még akár azt is mondom, hogyha gólt lőttél nekem, még az se zavart, mert te lőhettél nekem gólt, te lőhetsz gólt. És borzasztóan jó volt, amikor egy csapatban játszottunk, és előttem védekeztél, vagy gólt lőttél, és öklöztél, vagy passzolattam neked, és ez az érzés még most is bennem van. Semmi nem kényszerít arra, hogy felnézek rád, de valahogy mégis fel tudok rád nézni, mint emberre, mint játékosra, és ezt meg tudod őrizni nagyon-nagyon sokáig, és hát a mai napig őrzöd ezt az érzést bennem, és szerintem nagyon-nagyon sok emberben, hogy van egy olyan természetes kisugárzásod, ami egyrészt misztikussá tesz, másrészt pedig iszonyatosan vonzóvá, mint ember. ezt még nem mondtam el neked, bár sokat beszélgettünk, de így még talán nem mondtam el.
Ez egy kicsit talán... sok így egyszerre, Pisti.
Jó, nem akarok udvarolni, nekem, mert nem ez a lényeg, de valóban így van, és először, amikor láttam a vízilabdázni, az Komáromban volt, Komárnóban volt, uh-huh. A nagyon-nagyon hideg medence.
A tornán.
Igen, és kint ültem a parton, még hát én még akkor messze nem féltem be azokba a csapatokba, amiben te játszottál, és a volt edző mondta, hogy abból a fiúból, ott abból a tízesből szerint a nagyon jó játékos lesz, az te voltál. Mm. És mondom, ebből te, Jézus Isten, ez ilyen vékony gyerek, magas, mondom, jó passzol, meg jó lábon, jól ugrágod, de hát mondom...
Kajla.
Hát igen, meg ő, hát vízilabdából megütni senkit nem fog, ez biztos, hát így azért nehéz érvényesülni, aztán tessék.
Megalszik a teje szájában. Hát ilyen voltam fiatalon.
Ilyen voltál?
Hát ilyen, persze. Te is láttad a kispadról.
Tehát te úgy tudtál nekem gólt lőni, hogy nem bántam, hogy gólt lőtti. Egyrészt, mert tudtál lőni.
Azért legyünk őszintén, Pista, nem esett jól.
Ki akartam védeni, de ha nem védtem, ki nem gond. De amúgy lőttél nekem gólt egyáltalán?
Nagyon keveset. De jó, hogy emlékeztettél a vasas évemre, ugye, amikor...
Azt mindenképpen fel akartam hozni.
Azt mindenképpen fel akartad hozni, az nekem nem egy kellemes élmény. Ugye 14 évet játszottam Olaszországban, és egy évre jöttem haza, hát nem sikerült. Akkor köszönhetően volt. Neked is.
Igen, 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 és ezt mondjuk speciál nem bánom, mert ugye Margit szigeten játszottuk a döntőket, mm. És én nagyon szerettem volna, hogyha utána is Olaszországban játszol, és hát vissza is mentél. Kanyarodjunk vissza Kásás Tamáshoz. A vízilabda neked ösztönösen jött, hogy neked vagy egy az apu révén, Zoli bácsi révén automatikusan jött neked a vízilabda?
Hát teljesen, persze. Igazából 6 éves korom, de hogy is, 1 éves voltam, amikor 6 éves, akkor már öreg voltam. 1 éves voltam, amikor szó nélkül beugrottam apuhoz a vízbe, tehát pont lábtempózott edzésen, és mondta, hogy Kási, gyere, ugorjál, és nem is gondolkodtam, hanem beugrottam hozzá, tehát nem féltem a víztől már egészen kiskorom óta, és aztán megszerettem a uszodák világát, és igazából soha nem volt kérdés. Tehát soha nem volt kérdés, hogy...
Hogy vízilabdázni fogsz?
Hát, hogy vízilabdázni fogok, igen. Ugye úszással kezdtem én is, az sem volt soha kérdés, hogy úszó leszek, vagy nem. Biztos, a úszást azt nem szerettem soha. Túlságosan monotonnak tartottam, mint ahogy szerintem egyébként mindenki. De a labda az mindig is nagyon vonzott, és nagyon jó barátságban voltam mindig a labdával. Jó labdaérzékem volt kiskoromban, és ez nyilván nekem is egy plusz motivációt adott, és örömöt a játékhoz, és igazából mondom, soha nem volt kérdés, hogy hosszabb vízilabda pályafutás fog állni előttem.
És apunak, tehát édesapádnak, mindenki apujának, Zoli bácsinak mekkora köze volt abban, hogy te vízilabdázni szeretnél? Őt ezt erőltette, vagy csak támogatta, vagy hozzátett, vagy egyengedte?
Egyáltalán nem erőltette, abszolút támogatta mindig is, nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerette volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, soha nem próbált valahogy egy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásár Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
Aki amúgy vízilabda edző?
Apukám. Hát meg világbajnok, olimpiai ezüstérmes játékos, Európa bajnok, tehát neki is egy szép karrierje volt, mint játékos is.
Igen, de hogy úgy gondoltam, hogy mint vízilabda edző, hogy téged hogy nézett, hogy már mint tanítványát nézte, uh-huh. Vagy játékost akart belőled faragni, vagy bele akart húzni magába a sportágba?
Hát, mint a fiát úgy, nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát biztos, hogy szakmai szemmel is nézte, és pont a vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk, aztán utána évvégén már lehet, hogy annyira nem örült neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. De mindig, mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit elgondolkodtatott, és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
Végigkísért a szinte teljes pályafutásodat, ugye kicsikorod óta bele voltál, belementetek ki Ausztráliába, utána Olaszországba, amikor a válogatottban már Dénes átvette az edzősködést, akkor Zoli bácsi került oda mellé, tehát akkor is ott volt mellette, utána Vasasba lett edző, tehát azért valahol mindig nem csak mint édesapád volt ott mellett, hanem edződ. Azért elég érdekes érzés lehet az, hogy valakinek a gyereke, vagy a fiúnak az édesapja van a parton, és akkor mennyit beszélhetnek ők vízilabdáról otthon, vagy mennyit szakmázhatnak ők igazából egymás között, vagy mennyire fogadja el a gyerek az édesapja, mint edző tanácsait, vagy az edző mennyire veszi észre a fiának a meglátásait a vízből, és ezt mondjuk mennyire tudja tolmácsolni a vezető edző Dénes felé. A vízilabdás pályafutásodnak a nagy részét Olaszország tette ki. Először mentél.
Hát Szirakuza, ugye akkor még aput követtük csak családilag, mert az Ortiz a Szirakuza edzője volt, és akkor kimentünk vele, és ott éltünk 2 évig. Ott tanultam meg olaszul, jártam iskolába, utána vissza. És amikor hazaértem, akkor bekerültem egy Budapest bajnokság nevű, egy ilyen alacsonyabb színvonalú bajnokságba, mert hát a szirakuzai évek alatt nem mondhatnám, hogy túl sokat fejlődtem volna, ott nem volt a vízilabda túl magas színvonalon. Úgyhogy visszakerültem, és ott tényleg ismét alulról kellett fölfele építkeznem. De aztán Fecsó bácsi meglátta bennem a tehetséget, és behívott minden előzmény nélkül behívott az ifi válogatottba, és ez adott nekem egy nagy lökést. És ott meg ugye olyan játékosok között lehettem, akiket ugye te is jól ismersz, a 75-76-os generáció, aztán ott az mindent megváltoztatott, és talán ott éreztem először azt, hogy itt ez egy sikeres pályafutás lehet. Ugye a szirakuzai évek alatt ügyes voltam ott is a sok, hát mondhatom, hogy ügyetlen, tehetségtelen gyerek között az nagyon kitűntem, magas is voltam, szőke is, ők ilyen pici, fekete szicíliaiak, de hazajöttem, ugye a magyar vízilabda az egész más kávéház, és sokkal nehezebb volt kitűnni, főleg ilyen tehetséges generáció között, de az egy állás
csak
volt.
Sikerült,
köszönhetően ugye a csapattársaimnak is, és annak a rendkívüli közegnek, úgyhogy utána minden szuper volt.
Viszont korán kimentél Nápolyba, fiatalon, és akkor azért már nem arról kell beszélgetnünk, hogy akkor éleszted, hogy a tehetséges, hogy a vízilabdá vagy nem, mert akkor, tehát oda azért, én emlékszem arra az átigazolásra, az egy nem úgy volt meglepetés, ha meglepődtünk, hogy kimegy a Kásás Tamás, hanem hogy tényleg ki fog menni a Kásás Tamás oda, és akkor már azt rebesgették, hogy ha te oda kimész, akkor vissza se jössz. Körülbelül ez a hír jött vissza, mert egy olyan jó játékos lettél. De akkor már tudtad, hogy tehetséges vagy hogy ezzel így szembesítetted magad, hogy hát én viszonylag tehetséges játékos vagyok, és akkor most vízilabdázni fogok.
Hát azt, hogy tehetséges vagyok, azt szerintem már kiskoromban éreztem. Nyilván azt mindenki érzi, hogy viszonyul a labdához, hogy mennyire, miket tud a labdával megcsinálni, amiket mások esetleg nem, vagy sokkal nehezebben. Tehát a tehetséget azt érzi magában az ember, de amikor kimész Olaszországba profiskodni, ott az már nem elég, tehát ott meg is kell mutatni egy komoly szinten.
Tehát nehéz volt?
Nem. Valahogy olyan természetes volt minden, ott is a város is, ugye Nápolynak a vidám és laz embereke voltam körülvéve, egy fantasztikusan szimpatikus és emberi, jó emberi kvalitásokkal rendelkező edző volt az edzőm, a Paolo De Crescenzo, ott is rengeteg jó játékossal voltam körülvéve. Nagyon motivált az, hogy hát akkor a Posillipo az a legjobb csapat volt, mert ugye előző évben nyertek BL-t, vagy Beckett, nem tudom mi volt akkor még, úgyhogy ez egy 21 éves srácnak ez egy nagyon motiváló érzés volt, és utána az elejétől fogva tök jól játszottam, bár nem nyertünk, a bajnoki döntőt elveszítettük, ami elég nagy csalódás volt, bár a Pescara akkor egy nagyon jó csapat volt,
Esztiártéval
az élén. De ahogy mondtad, egyre jobban megszerettem kint élni, és aztán tényleg 14 éven keresztül játszottam kint.
Utána volt a Savonában.
Igen, hát 6 év Nápoly, utána 1 év Vasas, utána Savona, és utána még 6 év Recco.
Melyik volt a legjobb kint Olaszországban? Amire azt mondod, hogy nyilván Nápoly az első, az valószínű azért volt jó, mert az első, és ott próbálta beilleszkedni, és utána talán már, mikor visszament Olaszországba, az anyál megvolt, a bajnokság megvolt, az arcok megvoltak, csak a csapatok voltak lehet, hogy mások. Viszont ilyen szempontból Recco teljesen más lehetett, mint Nápoly, mert Nápolyban ketten voltatok idegen légiósok.
Első évben igen, ugye a Gergő jött ki velem, kis Gergő, de ő csak egy évig maradt. Figyelj, mindegyik csapat más volt, és más miatt volt jó. Nápoly azért volt fantasztikus, mert a hely az. A helynek az energiája az egy teljesen egyedi életérzés, és egy 21 éves srácnak Nápolyba, ebben a nyüzsgő városban, ugye akkor még azért az edzések mellett elmentünk esténként ide-oda, jól éreztük magunkat.
Gyorsan beilleszkedtél?
Elég gyorsan beilleszkedtem az éjszakai életbe is. hamar megismertek az éjszakai életen belül is. És ez egy nagyon-nagyon jó korszak volt, és azóta is rengeteg barátom van onnan is. Tényleg nagyon szeretem a várost, és ők is még mindig nagyon szeretnek engem, és jó emlékeik vannak.
Figyelj, szabad ne feled, gyorsabban megnyíltál ott, mint mondjuk Budapesten megnyílsz?
Teljesen, persze. De ez nekem általában ilyen.
De miért?
Hát nyilván, mert ott nem ismertek mondjuk.
Nápolyban azért?
A Nápolyban.
Hát előbb-utóbb azért összeszedték, hogy ki vagy. Elkezdte ott polozgatni, és azért nem de... azt mondom, hogy mint a labdarúgók, tehát nem mint a nápolyi foci, de azért a sportot azért ismerik Nápolyban.
Vízilabdás belkeken belül nyilván ismertek, de azért nagyon pici kis buborék volt. Úgyhogy ott azért az utcán tudtam úgy sétálni, hogy bemenni egy étterembe, hogy ne nézzenek furán, vagy ne lepődjenek meg, hogy mit keres itt ez a 2 méteres ember. Tehát nekem mindig az az érzésem volt, amikor itthonról kimentem, hogy szabad vagyok. Uh-huh. És akkor most önmagam lehetek. Itthon mindig volt egy ilyen eleinte egy ilyen megfelelési kényszer, hogy most akkor vajon mit néznek belé, most az ismert sportolót látják, nem látják az embert mögött. Tehát a szokásos ilyen. Ugye alapvetően van egy introvertált részem is, amit nyilván közöttetek ez abszolút nem így volt, mert az introvertáltakra egyébként jellemző az, hogyha viszont komoly barátságokat alakítanak ki, akkor viszont teljesen meg tudnak nyílni abban a közegben. Tehát köztetek nyilván nem voltam az, erről szerintem tudnál mesélni érdekes történeteket, de arról is tudnám mesélni, hogy mi volt, amikor bizonyos meccsek után az öltözőből ki kellett menni, és ott várt a tömeg, és mennyire próbáltam menekülni ettől, és mennyire nem szerettem kimenni az emberek közé, tehát ez egy ilyen, volt ez a fura kettősség bennem.
Igen, ez teljesen jellemző volt rád, és amúgy ezt is tippeltem volna, hogy kint hamarabb megnyílsz. De ez látszódott rajtad, amikor itthon játszottunk, vagy külföldön, hogy teljesen másképp viselkedtél itthon is, meg külföldön is. Mind a kettő teljesen rendben volt, és én abszolút értem is ezt. Nápoly után ugye Vasas Savona, Recco. Recco azért az egy teljesen más dolog volt, ott azért sokkal több légiós volt, több magyar játékos volt. Ugyanazok a célok voltak, csak valahogy máshogy. Ez egy ilyen kívülről egy sokkal katonásabb rendszer volt, tehát hogy ott nem is kellett minden meccsen játszanotok, de lehet, hogy neked pont igen, ezt nem tudom, de hogy ott azért össze volt rakva sokkal profiban, talán kevésbé volt szabadabb a játék, vagy szabadabb a rendszer, meg egy kisebb város volt, mint Nápoly. De őket is nagyon szeretted, vagy azt is nagyon szereted, azt az időszakot, erről is ezt mondtad.
Igen, egész más volt nyilvánvalóan, mondjuk 30 évesen mentem Recóba, azt hiszem. Igen, mert 36 éves koromban hagytam abba. Az első 1-2 év, az még mondjuk úgy, hogy motiváló volt, egy nagyon jó csapat volt Recóban, de akkor még az elnök, ugye a dúsgazdag elnökünk még nem veszítette el a fejét annyira, hogy ne akarná világ összes játékosát, de kétszer. Tehát, hogy mondjuk ilyen 24 nagyon jó játékost összevásárolni, ami szépen lassan azt eredményezte, hogy kicsit elveszítettük, legalábbis a magam nevén beszélek, a kihívásnak azt a jó érzését, hogy most akkor meg kell küzdeni valamiért, mert egy idő után az olasz bajnokság az gyakorlatilag tutira a miénk volt, és a BL-ben is mindig döntőbe jutottunk, kikaptunk kétszer, ami egyébként nem egy kicsit meglepetés volt akkor, de ahogy mondtad, nagyon katonás volt egy idő után, és én is úgy éreztem, főleg az utolsó 2-3 évben, hogy már csak az anyagiak miatt vagyok ott, mert ugye akkor már nyertünk 3 olimpiát, akkor már nyertem BL-t, és igazából mindent. Most, hogy egyre több olasz bajnokság lesz, vagy olasz kupa, vagy még egy BL, az már nem volt annyira motiváló. Főleg úgy, hogy körülnéztem, és gyakorlatilag a horvát, a szerb, az ausztrál, a spanyol válogatottból a legjobbak ott voltak körülöttem, és még arra sem volt szükség, hogy esetleg én játszam bizonyos meccseken, vagy jól játszak, hanem nyertünk, biztos. Tehát ez igazából az edzések. Azt éreztem, hogy miért edzem, amikor úgyis nyerni fogunk. Tehát, hogy a pénzért. Ami akkoriban tényleg jó volt Recóban. Úgyhogy ez az utolsó része a pályafutásomnak, ez egy kicsit tényleg ilyen zsoldos feeling volt.
És milyen érzésre hagytad abba? Ezért hagytad abba? Hogy meguntad vagy? Hát ilyen fizikummal, tehát rendben vagy fizikailag. Nincsenek olyan fájdalmak, nincsen sérülésed.
Uh-huh. Hát fájdalmai voltak azért.
Volna. Hát most az annak is van, aki nem sportol, de hogy szinte akármeddig játszhattál volna. Tehetséged, fizikumod, mentalitásod, képességeid, minden adott hozzá, hogy játszhattál volna, hogy meguntad, vagy eleged lett, vagy a vízilabdából, vagy a helyből, vagy a millióból, vagy mást akartál csinálni?
Kiégtem egyszerűen, fejemben azt éreztem, hogy nem szeretném folytatni, nem szeretnék nekivágni egy újabb évnek. Ugye még amikor Londonban vége volt az olimpiának, akkor nem is tudtam, hogy hol játszhatnék, tehát nem tárgyaltam egyetlen egy csapattal sem. Az biztos volt, hogy Rekkóból jövök, de nem tárgyaltam senkivel, mert valószínűleg nem is érdekelt, hogy bárhova is tartozzak, és akkor ez valahol ott egy teljesen ösztönös döntés volt. Tehát nagyon-nagyon elfáradtam fejben, ahogy mondtad, fizikálisan még talán bírtam volna, de ugye fizikálisan is akkor bírja az ember, hogyha fejben ott tud lenni, jelen tud lenni. Én meg utolsó évemben Rekkóba, tehát még mindig imádtam játszani. Tehát a meccseket nagyon élveztem. Egyébként jól is játszottam, de hogyha nem játszom jól, akkor is nyertünk volna valószínűleg. Tehát ez nem volt motiváció. És viszont rengeteget edzettünk. Tehát a Pino Porciónál keményebb edző, vagy hát mondjuk úgy, hogy monotonabb edző nem volt az én pályafutásom során, és minden egyes edzés ugyanúgy nézett ki, és ez egy 36 éves játékosnak, aki olyan karakter, mint én, mert azért tegyük hozzá, hogy ott volt a Tibi meg a Norbi, akik viszont robotszerűen végigcsinálták a melót, tehát ők élvezték azt, hogyha 180-as a pulzusuk, és meghalnak minden edzésen, tehát ez egy olyan profi mentalitása, ami egyébként irigyelni való, tehát hogy mindig is felnéztem rájuk emiatt, de én más voltam, tehát én nem lettem volna jó szerintem ugyanazzal a karakterrel, vagy akkor az nem tudom, az tényleg túl tökéletes lett volna. Tehát az tényleg, tehát, vagy mondjuk, hogyha a Tibi kap egy olyan tehetséget, mint mondjuk én kaptam.
Úgy dolgozik, ahogy dolgozott.
És úgy dolgozott, olyan sincs, tehát az nem létezik, mert akkor mindenkinél annyival jobb, hogy az nem lenne reális. Úgyhogy szerintem ez így volt jó, ahogy jó volt. Vagy így volt jó, ahogy volt.
Már jó is volt.
És jó is volt.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók sláger listája.
Ébren álmodtunk, majd köddé váltunk, volt, hogy súlytalanul égbe szálltunk, hulló csillag vagy állandó, kicsit beleállnék most újra, beleállnék, mert jó.
kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
Keses Tamás olimpiai bajnok, így zabdázó vendégem. Ugye említetted, hogy a játékot szeretted, azt a monoton edzést már nem szeretted, de mellette azért ment a válogatott. Hogy tudnál különbséget tenni a kettő között? Ugye van egy csapatnak hangulata itt is, ott is. Van egy edzői munka itt is, ott is. Van egy bajnokság itt is, ott is. Az egyiket az orosz bajnokságnak hívjuk, a másikat meg EB-nek, VB-nek, olimpiának. Volt olyan időszak, amikor kivetted a szabadságodat a válogatottból, mert azt mondtad, hogy fáradt, és szerintem ezen a szinten a sportoknak teljesen normális, a hosszú távú teljesítés miatt egy teljesen logikus döntés. De még azt megelőzem, hogy érezted magad a magyar válogatottban? Volt valami különleges érzésed a magyar, legjobb magyar játékosokkal együtt játszani egy EB-n, VB-n, olimpián, vagy hasonló lehet az olasz, mondjuk a Rekkóban, amikor játszottál, ahol szintén ott voltak a világ legjobb játékosai a csapatban, hogy az öltöző hangulata azt tudja ugyanazt hozni, bár egy nyelvet beszéltek ott is, az olaszt, de mindenki máshogy beszéli az olaszt, az olaszok is, a szerbek, a horvátok, a spanyol, meg a magyar is, és hogy van-e különbség, reméljük van-e különbség a magyar öltöző és a Rekkói öltözők között, akár motiváltságban, hogy jössz be az öltözőbe, hogy akarsz menni edzésre, hogy akarsz a meccsbe belemenni.
Igen, hát a válogatott az mindig egy egészen különleges közeg volt, és mindig imádtam.
Most is megdobogtatja valamelyik a szíved? Hogyha belegondolsz, hogy magyar válogatott öltözébe be kell menni, és így hú, de jó.
A mostani válogatott öltözébe?
Nem, akkor,
hogy most visszamennék
és... Nem, hogy hát azért volt a Millennium Masters-ünk, tudod, hogy nekem akkor is volt egy olyan érzésem, hogy az jó volt azért bemenni közétek abba az öltözőbe, és ott egy kicsit bohockodni, és nagyjából minden ott kezdődött, ahol abba hagytuk 10 évvel az
nekem előtt. Akkor volt talán utoljára a legjobb bemenni abba az öltözőbe és találkozni így mindenkivel. Ugye utána még voltak próbálkozások a rákövetkező évben, akkor szerintem már kicsit erőltetett volt, de visszatérve, szóval a klubszezonból elkezdeni a válogatott szezont, az mindig egy felüdülés volt, nyilván amíg el nem kezdtük a kemény melót, de az első nap, amikor meglátod az ismerős arcokat, akikkel ifikorod óta elkezdted az egészet, az mindig egy olyan érzés volt, mint egy családba bekerülni. Nyilván a klubban is körül voltam véve elképesztő játékosokkal, de a válogatott valahogy más volt, tehát ott egytől egyig mindenkire felnéztem, és úgy éreztem, hogy megbízhatok bennük, hogy számíthatok rájuk, hogy itt biztos, hogy jó hangulat lesz, hogy itt jól fogom érezni magam. Aztán persze a DNS néhány edzéssel ezt el tudta rontani, de kellettek azok az edzések. De egy magyar válogatottban lenni és játszani, az nem lehet összehasonlítani egy klub béli szerepléssel. Tehát ott nyilvánvalóan egy országért is játszol, azért magadért is játszol, mert nyilván az ego az dolgozott bennünk, és szerettünk volna minél több címet elérni, ami ott lesz a nevünk mellett. Szerencsénk volt, hogy egy ilyen különleges társaság jött össze, és valószínűleg ezért is volt mindig jó érzés elkezdeni a felkészülést a válogatottban. Nyilván, hogyha a klubszezon sikerült, és mondjuk nyertünk valamit, akkor sokkal motiváltabban érkeztem meg. Hogyha nem sikerült, akkor pedig ott volt a lehetőség, hogy a válogatottal lehessen valami címet elérni, amire mindig volt szansz. Úgyhogy nekem mindig egy elképesztő megtiszteltetés volt, és jó érzés volt veletek együtt játszani.
Nagyon köszönjük. És ugye ezt hozzá kell tenni, hogy az utánpótlás válogatott bármelyik korosztályban, amióta összeállt ez a korosztály, ez a 75-76-77-es kiegészítve, egy döntetlent játszottatok, az összes többi mérkőzést megnyertek, 60x győzelem.
66,
igen, és egy döntetlen volt azért. Benne volt ebbe az, hogy utána felnőtt korban is lehetnek még nagy eredmények, ugye kiegészítve Tibivel, Zsoltal, Kóz Zolival, és a többi nagyokkal, és akkor végül csatlakozott Dénes vette át a csapat irányítását. Neked azért külön mondjam, kapcsolatod volt DNS-sel és a csapaton belül is. Nektek ilyen...
Úgy érzed?
Én úgy érzem, igen, és szerintem te is úgy érzed, hogy nektek külön kapcsolatotok volt, mert hogyha bármit kellett üzenni a DNS felé, azt azért te azért aktív részt
volt. Egy pofavágással elintéztem.
Igen, és amit nagyon kevesen tudnak rólad, hogy a megbeszéléseket azért kellő szigorral ültük végig, amiket a Dénes tartott, leszámítva téged. És ezt valahogy mindig elnézte neked Dénes, és mi meg nagyon vártuk mindig, hogy...
Mert mit csináltam? Utánoztam? De nem minden megbeszélésen.
Nem azért. Minden megbeszélésen, de nem minden megbeszélésen, de nagyon sok megbeszéléshez volt valamilyen hozzáfűzni valód, akár testbeszéddel, akár mimikával, bárhogy a DNS-nek, és ezt ő amúgy szerintem jól is fogadta ezt az egészet. Még akkor is, amikor hajnalba kellett bemenni a tengerbe, mert mondjuk 11-kor volt a mérkőzés, és akkor Dénes kitalálta, hogy nem tudom, 6-kor menjünk, sétáljunk le be a szanába a tengerpartól, és mártozzunk meg a vízbe. Szerintem csak te nem jöttél bele akkor.
Biztos, hogy volt még valaki más, nem lehet, csak én egyedül.
Persze, igen, de ezt ő nem vette észre, természetesen.
De utána leszúrás volt emiatt. Nem, behívott minket a szobába 2 vagy 3 embert, és ott leszúrt minket emiatt. Na, meg volt a következménye. Na.
Nagyon-nagyon komoly lehetett. De a kérdésem, milyen volt a kapcsolatod Dénessel a válogatott pályafutás alatt, hogy honnan indult, hol volt, hova tartott, hol van most?
Hát ugye Dénes apunak volt nagyon, nagyon sokáig csapattársa, és kiskoromból vannak emlékeim, hogy ő is ott van az uszodában, főleg Tatabányán, ahol együtt játszottak. De nem számottevő emlékek ezek, tehát nem túl sok mindenre nem emlékszem, csak arra, hogy volt a kemény Dénes is. És utána Kájsivel voltunk kint Komóban, a Dénes csapatánál, a utánpótlás csapatánál, azt hiszem, hogy ő volt az utánpótlás edzője is. Akkor ott egy picit így felelevenítettük a régi kapcsolatot, akkor megismert engem már majdnem kamaszként, ott elég sokat beszélgettünk nyilván. Talán néha itt az évek alatt följött az Attila útra egyszer-egyszer, amikor hazajött Komóból, és akkor aput meglátogatta, beszélgettünk, én is ott voltam. Tehát ismertem valamennyire, de azért nagyon különleges kapcsolatom nem volt vele. És ugye amikor kiderült, hogy ő lesz a szövetségkapitány, akkor volt egy ilyen ösztönös érzésem, hogy ez jó lesz. Ez jó lesz nekem, ez jó lesz nekünk. Valami azt súgta, hogy jó energiákat fog hozni a csapathoz. Valószínűleg azért, mert egy egészen más kultúrából érkezik, sokkal lazább felfogással, és ez így is volt, főleg az első években, tehát tényleg hozott egy olyan megújulást a vízilabda.
Sevilla volt első?
Hát Athénban volt világkupa előtte, és hát Sevillát ugye egyből megnyertük, és ott elindult ez a csapatnak ez a hosszú története. És a Dénes nagyon jól fogott meg minket a legelején, tehát tényleg hagyott minket.
Kibontak. Mi volt benne a jó?
Hogy nagyon laza volt, hogy nem éreztük azt, hogy nem volt megfelelési kényszer, mindenki a saját játékát játszhatta. Volt ugyan taktika, de hagyatkozott a klasszis játékosokra, hogy ha úgy adódik, akkor oldják meg. Kicsit olyan apuka feeling volt, vagy egy nagyon jó barát, akivel le lehetett ülni sörözni, és hogyha ha úgy adódik, főleg a Bíros Peti nagyon szeretett vele sörözgetni, meg elszívni egy pár szál cigit, és szóval meg volt ez a laza hangulat, és aztán nyilván, amikor jöttek az eredmények, és ezzel együtt jöttek az elvárások is, jött a stressz, amit ő Olaszországban nem érzett, valószínűleg, mert Olaszországban miért érezte volna, ugye nem bajnok csapatnál volt, így ő is egy picit megváltozott, úgy érzem, és ami érthető, mert nyilván Komóból átkerülsz a magyar válogatott élére, ahol olyan elvárások vannak, főleg egy Európában, aki arany után, hogy ott muszáj nyerni. És ott ő is elkezdett picit feszültebb lenni, voltak hullámvölgyek, de azért mindig valahogy megoldottuk a szituációt. És most nézzel rám, hogy még folytassam.
Igen, nagyon szeretlek hallgatni. Kásás Tamás, ki nem szereti hallgatni, nem szóval Sonypőbarnak vízilabdázott. Nem meséltett tovább, hogy utána milyen irányba változott, de elindult ez a fiatal csapatérzés, és nincs veszíteni valónk, de nagyon játékosok vagyunk, úgy jövünk be a felnőtt korosztályba, hogy fogalmunk nincs az, hogy válogatott szinten mi az a vereség, mert sose kaptunk ki. Körülbelül ez az érzés volt abban a csapatban, abban a fiatal csapatban benne, és utána jön az EB, dur egyből meg van nyerve, megyünk tovább. Mikor érezted magad a legjobban ebben a folyamatban egészen, mondjuk, ha Londont vesszük. Mm. Ugye az volt az utolsó válogatott időszakod, és teljesen más mindegyik természetesen, mert az egyik az a fiatal becsatlakozók, ott vannak a tibiek, ott vannak a nagyok, Dénes is új arc, majd utána megszokod, vagy megszokjuk Dénest, és Londonban meg már egy az utolsó nagydobás. Nem. Ja, ugyan szempontból igen lehet, de hogy az utolsó nagydobásra készülve, mert az lett volna az igazán nagydobás, hogyha az még bejön, és még azt lehet mondani, még benne is volt az, hogy valami legyen ott, és hát ott lett vége a te válogatott pályafutásodnak is, többek között, hogy ez alatt az időszak alatt hol érzed azt, hogy amikor azt mondtad, na az nagyon a helyén volt, és bármilyen szempontból, profi szempontból, játék szempontjából, Kásás Tamás szempontjából, mint az élete, hogy az élete egyik legjobb időszaka volt az a válogatott szezon, vagy a válogatott időszak?
Ez egy jó kérdés, és egyúttal nagyon könnyű válaszolni erre a kérdésre, mert nyilván az első olimpiai ciklus volt szerintem a legjobb.
A Sydney.
De most hirtelen rád néztem, és eszembe jutott Athén is, és az se volt egy rossz ciklus.
És utána volt még,
de az más volt kicsit. Tehát nekem,
de miért?
Már kezdjük az elején. Tehát az első 3-4 év az szerintem szuper volt. Tehát ott azt hittük, hogy miénk a világ, és hogy miénk is lesz a világ mindörökre. Nyertünk ugye világkupát, EB-t, olimpiát, két világkupát, egy világkupát és egy olimpiát, és ott szerintem elhittük, hogy akkor ezt így tök simán folytatjuk majd, mert nem igazán volt ellenfelünk, nem abból a szempontból, hogy az ellenfelek gyengék voltak, hanem tényleg annyival jobbak voltunk mindenkinél. És aztán jöttek a kötelező bukdácsolások, és jött a többi csapat, akik egyre jobban haraptak, és egyre jobban próbáltak felzárkózni mögénk, és ez sikerült is nekik. Tehát azért ne felejtsük el, hogy mondjuk a szerbeknél, horvátoknál, spanyoloknál, olaszoknál is.
Ami még akkor jugoszláv volt.
Jugoszláv, hogy mennyi klasszis volt, tehát hogy elképesztően jó csapatok és játékosok voltak. És utána jött egy sokkal keményebb második 4 év, ugye az athéni olimpia előtti 4 év, amikor ott úgy meg kellett férfiasodni már. Nem volt elég az, hogy itt a ifjú titánok és mindenki tehetséges, és majd...
Hazai EB
az egy ilyen ébresztő volt, és az azt követő Fukuokai 5. hely, és szerintem ott az adott egy olyan lökést, hogy mi nem akarjuk ezt az érzést még egyszer, nem akarunk még egyszer a dobogóról leszorulni, és akkor ott 2003-ban elkezdődött egy ilyen újra építkezés, vagy kicsit úgy újjáélettünk, meg új motivációkat kaptunk, és aztán jött a VB győzelem, és az athéni győzelem, de ott föl kellett építeni magunkat, míg mondjuk 97-től 2000-ig lendületből fiatalosan mentünk előre, és megnyertünk mindent.
Tudok, a 2004 az egy ilyen profibb 2004, dolognak mondható.
Igen, tehát ott férfiakká is váltunk, tehát nem csak ugye Sydneyben még azért mindenki nagyon fiatal volt, és Athénban volt az, hogy az igazi csapattá érettünk. És ugye sokan mondják azt, és én is úgy gondolom, hogy az volt a legerősebb magyar válogatott. És ott valahogy minden klikkelt, és minden tökéletes volt, és mindenki a helyén volt, mindenki hozzáadta azt, amit neki hozzá kellett adni a csapathoz. Úgy gondolom, hogy tényleg olyan kémia volt közöttünk, hogy ami szerintem azóta se egyik csapat, akár külföldi csapat.
Keresed ezt amúgy, vagy kerested ezt csapatban, hogyha kimentél, mondjuk visszamentél Olaszországba?
Hát mindig nyilván jobb volt olyan csapatba játszani, ahol nagyon együtt volt a brigád, de azt, amit a válogatottban felépítettünk, azt nyilván sehol máshol nem kaptam meg. Bár Nápolyban is voltak nagyon remek csapatok, Savonában, Rekkóban is, de Rekkóban ugye inkább már katonák voltunk. De az a 2000-től 2004-ig az egy olyan időszak volt, hogy az volt szerintem a csúcs, és akkor még 2008-ban még kifutott még egy utolsó lendület.
De ezt most mondjuk, hogy utolsó, mert amúgy a londoni lett volna elméletileg az utolsó.
Igen, igen. De ugye már 2000, már Peking előtt is voltak jelek azért, hogy valamiért nem tudtuk a fontos meccseket megnyerni. A szerbek vérszemet kaptak, ott is ugye mondjuk egyik jó generáció követte a másikat, tehát nem az volt, hogy volt egy jó generációjuk, és utána semmi, hanem ott is jöttek ki a gyárból az újabb és újabb jó szerb játékosok. És utána Pekingben pedig most nem tudom, hogy az olimpián miért nekünk jött ki a lépés, segítsél ki ebben, de valamiért ott megint nagyon, nagyon klappolt minden. És azt is tegyük hozzá, hogy a szerbek szerintem buták voltak ott például az elődöntőn, vagy hogy valami a csapaton belül nem stimmelt náluk, tehát hogy nem volt meg az egység, és nem volt meg az intelligencia bennük, ami például ránk mindig jellemző volt.
Én ezt úgy láttam, hogy én láttalak benneteket kívülről is nagyon sokat játszani, és valahogy ez a könnyedség, amit említettél, hogy egészen Sydneyig ment, ez az első 3 évetek, ez annak fényébe ment. Tehát ez a verhetetlenek vagyunk, félistenek vagyunk, nem tudjuk, mi az a vereség, és utána kezdődött ezt, hogy elkezdtétek megtanulni, hogy nem lehet visszafele játszani, már nincsen fölöttünk kategória, mert már fennebbbe vagyunk, és itt már csak ez az egy marad az idők végezetéig, vagy a pályafutás végéig. Ott be kellett érni, hogy említetted, férfivá és profivá. Viszont egy valami nem tűnt el egész végig a csapatból, az a fajta kohézió és az a fajta szeretet és egymás iránti tisztelet, mert a szeretet talán kevés, de az egymás iránti tisztelet, ami meg más csapatokban talán nem is alakult ki. ez generációktól független volt ebben a csapatban, mert akárhány évkor különbség is volt a csapaton belül, ahogy változott a csapatnak az összetétele egész Pekingig, sőt még Peking után is megvolt ez a hangulat a csapatnak belülről, amihez a DNS is hozzá tudott tenni, ilyen szempontból ezt össze tudta tartani, amit mások nem tudtak reprodukálni, és benne volt már az a tapasztalat, amit ti hoztatok magatokkal, ez a verhetetlenség, benne volt már később az a rutin, hogy hogyan lehet a nehéz pillanatokban, nehéz mérkőzéseken túl lenni, vagy a kényelmetlen vereségeken túl lenni, mert én még arra is emlékszem, ez kim volt New Yorkban, amikor kikaptunk azt hiszem a horvátoktól, és akkor a DNS bontott egy üveg bort, és összeírta a csapatot, és azt mondta, a gyerekek ünneplünk, és senki nem értette, hogy mit, és mondta, hogy nem tudom, elképesztő számot, hogy ennyi mérkőzés után most kaptunk ki először. Uh-huh. És agyon voltunk törve. Tehát, hogy én nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, hogy úristen, tényleg. Pedig hát, hogy nem annak örültünk, hogy hány meccset tudtunk egymás után megnyerni, hanem annak, amiatt voltunk szomorúak, hogy most kikaptunk. Igen. Amúgy a végén a tornát megnyertük, de hogy basszus, mi tényleg kikaptunk. Hogy rosszul esett egy mérkőzést kikapni. És hogy a Dénes is mondta mindig, hogy hát edzőmérkőzést fogunk játszani, és semmi nem lesz. De akkor mi már pontosan tudtuk, hogy ugyanaz lett a statisztika, ugyanúgy jó kell játszani, mert a legedzőbb edzőmérkőzés is ugyanúgy veszi a Dénes, mint hogy olimpiai döntőt játszanánk. És ez azért belénk lett így verve, hogy belénk lett préselve, hogy minden mérkőzést meg kell nyerni, minden mérkőzést tovább kell menni. És amúgy lelkiismert furdalásunk volt, hogyha kikaptunk. Sőt, magamról azt tudom elmondani, hogyha rosszul játszottam és nyertünk, akkor is lelkiismert furdalásom volt. És szerintem a legtöbben így voltunk ezzel a csapatban, és talán ez is volt egy olyan motorja az egésznek, ami egészen a korunkat talán meghazudtolva is egészen nektek Londonig el tudta tolni ezt az egészet, és be tudta fogadni a fiatalokat, ugye már Pekingben már ott jöttek a fiatalok, Dani, Dumi, Hosi, Kis Gabi.
Én ezt akartam mondani, hogy az is nagy dolog volt, hogy az új játékosok mindig észrevétlenül tudtak beilleszkedni, tehát ebbe a mentalitású csapatba. Tehát ugye teljesen átváltoztak az új játékosok, ahogy megérezték azt a különleges légkört, és nyilván ez kellettek az idősek, ahogy mondtad, hogy segítsék az újakat és a fiatalokat, de hogy valahogy olyan ereje volt ennek a közegnek, ennek a csapatnak, hogy bárki az első héten meg tudott változni, akár hozzáállásban, vagy bármi másban. Tehát, hogy lehet, hogy mondjuk egy nehezebb karakter volt a klubjában, de bekerült a válogatottba, és valahogy átváltozott a pozitív irányba. Úgyhogy szerintem ezt is mondjuk fönntartani, hogy 97-től 2008-ig, most csak vegyük az utolsó aranyig, az egy szerintem egy nagyon nagy erénye egy csapatnak.
Nagyon nehéz szerintem. Ez valami láthatatlan kéz lehetett ott felettünk, ami ezt vitte, de leginkább a játékosoknak a mentalitása és a kisugárzása, amit
folyamatosan építettünk az első évtől kezdve.
Igen, ami jött onnan, hogy verhetetlen, egészen addig, hogy megtanulta a vereségeket kezelni, profivá válni, nyilván az, hogy ti kikerültetek Rekkóba ezt a katonai közeget megtapasztalni, és mindenki hozta a kis pakját be a válogatott edzés, amit betett, és abból próbáltunk gazdálkodni. És ugye utána eljutunk egészen Peking után, nem hagyod abba, mész tovább, még egyszer megpróbáljátok, lehetett volna jó is. Ahogy érezted
magad? Én ott elmentem nyugdíjba 2 évre.
Igen.
Peking után. Sőt, szerintem Peking után. Én nem játszottam egészen az Eindhoveni EB-ig 2012. januárjáig. Jól emlékszem. Nem tudom, most összefolynak
de, az évek. De akkor az úgy is volt, hogy már abba is hagyta. Tehát igen. Ott már úgy volt, hogy már nem is fogsz játszani, igen, a válogatottban.
És akkor jött egy ilyen belső hang, egy ilyen picit ugye a hiúságom az előtérbe került, és azt mondtam magamnak, hogy hát nehogy már lemaradjak az 5. olimpiámról, nehogy már többiek 4-szeres olimpiai bajnokok legyenek, és én meg csak 3-szoros, hát ez mennyire ciki és mennyire gáz. És ebbe tényleg volt egy ilyen, amikor azt, ugye DNS-re azért folyamatosan beszéltem, hogy most akkor mi van, most megint fáradt vagy, most megint lusta vagy, megint nem akarsz semmit csinálni, de most már akarsz jönni, készen állsz-e? Tehát, hogy mindig beszélgettünk, és hát London előtt készen álltam, ott voltam. Mehetünk, neki rohanhatunk ismét. És egyébként azt hozzá kell tegyem, hogy abban az évben Rekkóban például voltak ilyen apróságok, amiket így pluszban próbáltam csinálni azért, hogy jobb játékos legyek. Kivittem egy ilyen, voltak ezek a rugós falak, amikor a labda így visszajött, tudod, rugózva. Uh-huh. És Budapestről kivittem egy ilyet, hogy akkor majd edzésen én még a csuklómat fogom kicsit élesíteni, meg még kicsit javuljon. Tehát volt bennem valamiért egy ilyen nem tudom, egy olyan érzés, hogy még talán még valami kitolkozni magamból, valami újat, és néztek is ott a külföldi játékosok, hogy mit csinálok. Körülbelül olyan lehettem, mint a Tibi a tornateremben, amikor csinálta a csikungot, és senki nem értette, hogy ez mire jó, pedig utólag kiderült, hogy baromira igaza volt, mert a vízben nem volt senki annyira erős, mint ő. Úgyhogy Londonban még nekifutottam, de valahogy az olimpián azt éreztem.
Már kint, amikor megérkeztetek?
Nem, akkor még azért az ember próbál optimistán hozzáállni, meg mégis csak ott vannak a társai, akiket annyira szeret és annyira tisztel, úgyhogy inkább utólag értékeltem úgy, hogy az már talán túl sok lett volna, hogyha az is összejön. Tehát akkor már az ellenfeleink azért elmentek mellettünk. Szerintem ez az egyik. A másik meg, hogy a Dénes szerintem még ott is ragaszkodott ahhoz, hogy az idős játékosok játsszák szinte végig a meccseket. Lehet, hogy meg lehetett volna lépni azt, hogy akkor már Dumiék, a Daniék egy kicsit többet játszanak, ezáltal mi frissebbek maradunk. Tehát most egy 36 éves játékos nyilván nem fog annyit bírni, mondjuk, mint egy 25-26 éves. És azért akkor a Dumiék már tényleg klasszis
játékosok. Már olimpiai bajnokok voltak.
Hát már olimpiai bajnokok voltak, klasszis játékosok. Úgyhogy hát vagy nem kellett volna egy párunknak már ott lenni, ez is lehetséges.
Hát akkor meg lehet, hogy arról beszélgetnénk, hogy ott kellett volna legyetek, és akkor más az eredmény. Tehát, hogy ezt most már nem
hát,
tudjuk.
Hát lehet,
hogy
akkor megnyerik, vagy nem tudom.
De akkor is más lett volna az eredmény.
Persze.
Itt ért véget a válogatott pályafutásod is, és a vízilabda pályafutásod is. Uh-huh. Van egy síros kép rólad, amikor kijössz a vízből Londonban? Kint ülsz a parton?
Nem, akkor már nem. A meccs elején volt az, igen? Amikor így elérzékenyültem. Amikor kiderült, és tudtam, hogy az utolsó meccsem lesz.
Azt úgy játszottad le azt a meccset?
Igen.
Az ki ellen volt?
A spanyolok ötödik helyér.
Amúgy a spanyolok ellen nem könnyű játszani ötödik helyér. Sosem hát
nem,
volt
nekik,
az.
Nekik soha. Akkor egyébként az nagyon számított.
Igen.
Akkor még nem voltak ennyire jók.
És ötödikek lettetek, vagy ötödikek lettünk.
Igen, akkor megnyertük, igen. Hát gyakorlatilag ott, mintha nem is lettem volna ott a vízben. Tehát, hogy lélekben annyira már magamat sajnáltattam, hogy vége van a pályafutás. Nem is sajnáltattam, de hogy így búcsúztattam magamat. Ünnepeltettem a pályafutásomat egy magamban, miközben a többiek játszottak.
Arra úgy, hogy így nevetek ezzel, de próbálom elképzelni ezt a mi játszottatott lemellett, hogy mindenki miattam jött le itt ez a néhány ezer ember.
Még utoljára láthatnak játszani.
Ez az ajándékom nektek.
De egyébként ez egy nagyon durva érzés volt. Tehát az olyan, én szerintem összesen kétszer, háromszor sírtam pályafutásom során. Egyszer, amikor a Posszilipóval kikaptunk a Róma ellen, Tibiek ellen a döntőben, a bajnokságban, és engem kiállítottak pofázásért cserével. Ott ez egy elég érdekes meccs volt, ilyen bírói szemszögből, és ott kintről néztem a csapattársaimat, hogy próbálnak nyerni, és nagyon magamba voltam, tehát magamra voltam mérges, hogy cselben hagytam őket, és nem tudok játszani, és nem tudom megnyerni a meccset, ha úgy adódik. A második az Peking után, amikor megnyertük, ott ez az...
Az egy csoda olimpia volt.
Igen.
Sok szempontból. Ott volt egy ilyen integrációs időszak, ugye akkor jött be a csere, akkor lett egy fiatalítás, és tényleg nagyon nehezen indult az első mérkőzéssel, viszont volt egy, amit én éreztem belülről, hogy volt egy alapstabilitás a csapatnak, amit nem lehetett megtörni. Se a veresége, se a döntetlennel, hogy így, és ugye az elődöntő is olyan volt, hogy nagyon kevesen tudnak fölállni, igen, ilyen helyzetből, és ott mégis az volt, hogy volt szikra, és elindult az egész, és talán a nagy képviség az volt, hogy Amerika ellen úgy bemenni a vízbe, hogy hát ezt már megnyertük. De hogy még az is belefért akkor.
Igen. Hát meg addigra ugye már olyan tapasztalatot halmoztuk fel, így együtt, hogy talán az volt az erősségünk.
Igen, hogy tudtunk váltani.
Tudtunk váltani, igen. Tudtunk reagálni igen. Nehezebb szituációkra is.
Ha nem te, akkor ő, ha nem ő, akkor te, ha nem ti ketten, akkor a másik kettő. Szerintem ez óriási nagy ereje egy csapatnak. Nagyon kevesen tudják azt megtenni. Most, ha nézzek mérkőzéseket, van egy dinamikája a mérkőzésnek, hogy azt érzed, hogy ez a csapat most megy lefelé. És nem tudod miért, elkezd lefelé menni, és jön föl a másik. Van egy ilyen energiája.
Igen.
És ezt nálunk nem lehetett akkor megcsinálni, mert hogy akkor is megfogja, akkor most váltunk, és akkor hello, szia, szevasztok, kettes, padlógáz, és megyünk.
De egyébként én azt éreztem Pekingben, már ott éreztem egy picit a fáradtságot magamon, így mentálisan.
Hát jó, az olimpiai döntő után azért el lehet fáradni, hát ez a két hét
nem,
után.
A olimpia alatt.
Ja.
Tehát, hogy picit a mentális, kicsit, mintha ma ott elkezdődött volna ez a lejtő nálam, és akkor még ott rádobtam négy évet. Négy év
vízabdát, kettő
hát zsoldosságot kint Rekóban, de szerintem ez azért is lehetett, mert az első 8 évben mondjuk a Dénes tényleg, hát emlékszel, hogy soha nem cserélt le. Hát, tehát, hogy minden meccset végigjátszottam, mindig azt vártam, hogy valami történik, még hogyha nem történt, akkor is reménykedett benne, hogy csinálok valami jót.
Sőt, mikor ki is akart jönni, akkor is van az az elhíresült mondása, hogy neked valamilyen oknál fogva benn kellett maradnod.
Ja, tehát, hogy szerintem emiatt is lehetett az, hogy viszonylag korán úgy már elkezdtem.
Elfáradni?
Úgy elfáradni, aha.
Na szóval a második sírásod Peking után volt.
Peking után volt. És akkor a harmadik pedig a Londonban az utolsó meccsem előtt. Amikor bementünk a bemutatáshoz, akkor ott már úgy éreztem, hogy itt ebből lesz valami pityogás. És amikor beugrottunk a vízbe, ugye a legelején együtt, akkor a víz alatt ott így elsírtam magam.
De jó érzés volt?
Hát egy érdekes érzés volt. Nem tudom, hogy ez jó érzése.
Van a jó sírás, amikor ez a megkönnyebbülő sírás, mert elengedsz dolgokat, és van a fájdalmas. Igen.
Tehát az elérzékenyülős sírás. Tehát amikor úgy rájössz, hogy most ennek vége van, és innentől semmi nem lesz ugyanolyan, mint eddig volt. És akkor ott körbeálltunk még egy hajrá magyarokra, de hát nem, mintha ott se lettem volna. Tehát még ott is ugye hajrá magyarok, de nekem még így folytak a könnyeim.
Milyen jó a víz, hogy nem lehet látni. Többiek tudták?
Látták? Nem tudom, hogy észrevették rajtam, én nem szóltam, vagy nem szóltam nekik, hogy nézzétek, sírok. Utolsó meccsem sírok.
És így játszottad le a meccset?
Közben nem sírtam már.
Csak, de az érzés benned volt.
Csak végig, ez az érzés legyengített, igen, és arra próbáltam fókuszálni, hogy ne hibázzak, tehát hogy ne én legyek az, aki miatt még az ötödik helyet se szerezzük meg. Ez sikerült szerencsére.
De akkor fontos volt a győzelem.
Fontos, azért fontos volt, igen, igen. Meg ez is mutatja egy csapatnak a karakterét, hogy amikor már igazából teljesen mindegy, hogy 5 vagy 6, mert otthon ezt úgyis úgy fogják eladni, hogy ez egy kudarc, amit tényleg az volt, de azért megnyerjük az utolsót, tehát mégse úgy jöjjünk ki, vagy úgy jöjjünk el Londonból, hogy kikaptunk az utolsó meccsen.
Szerintem nem volt kudarc.
Nem, kudarc az erős szó, hogy utolsó olimpiára, igen. Jó lett volna egy dobogó, mondjuk, de...
Az nagyon szép lett volna. Amúgy is, igen. De így ennek tudatában igen, hogy búcsúzzal utána.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok őrült, kicsit őrült. Kicsit örül, a holnap este
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Pull up skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Powin' up, 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 out of leader. You keepin' up, you's a keeper. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Dancing
like da 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 da.
Just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. Take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like da 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 da.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kásás Tamás a vendégem, háromszoros olimpiabajnok vízilabdázó. Ez a már a meccs előtti vízilabda abbahagyás mennyire nyomta rá a bélyegét az utána következő időszakodnak a civil életednek?
Hogy mennyire nyomta rá a bélyegét?
Igen,
az utolsó...
Igen. Az, hogy így hagyod abba, hogy még nem tudod, hogy akarod-e folytatni, vagy nem akarod, egyenlőre ott tartunk, hogy Londonban utolsó mérkőzés a spanyolok ellen Kásás Tamás elengedi a válogatottat. Nem tudod, hogy fogod-e klub szinten folytatni, lehet, hogy fogod.
Már.
Tudtad akkor, mert nem fogod.
Tudtam, igen.
És akkor már azt mondtad, hogy most innen hazamegyek, és vége.
És lesz, ami lesz.
Így?
Hát egyébként így, igen.
Ez amúgy nagyon jó, ez elegáns.
Olimpia előtt is tudtam már, hogy nem lesz folytatás.
Tehát, mint hogy a sehogy?
Hogy sehogy, tehát klubba se.
Nem szereted már a vízilabdát?
Nem.
Nem hiányzott bele semmi, amit adni tudott?
Nem motivált, mert még az olimpia motivált nyilván. Az utolsó és egyetlen dolog volt, ami még motivált, hogy még egy olimpián jól szerepeljünk, de utána semmi más. Tehát igazából nem volt miért folytatni. És egy nagyon felszabadító érzés volt egyébként Londonból eljönni, annak ellenére, hogy nem nyertünk és nem végeztünk dobogón, de valahol mégis egy ilyen könnyebbség volt utána, hogy fölülni a repülőre, és akkor mostantól nem kell hideg vízbe beugrani, nem kell edzeni nap, mint nap. És ez így jó is volt egyébként egy-két évig. Mármint az a része, hogy nincsenek megkötés. Igen, hogy igazából nem kell rendszer az életemben, nem kell semmi. Végre utazhatok ide-oda, ahova akarok. De aztán nyilván idő után rájön az ember, hogy valamit kell. Tehát, hogy kell egy alap.
Sőt, én néztem veled interjúkat, meg olvastam is, és ott meg azt nyilatkozott, hogy ami kell, ez a rendszer. Uh-huh. Hogy rendszerbe hozni az életedet, hogy szerintem amúgy az egy teljesen természetes dolog, hogyha valaki egy viszonylag szigorú rendszerben létezik, az elengedi, aztán elkezd valami hiányozni, ami aztán rájön, hogy az valamilyen rendszerbe való létezés, és akkor ez neked 2 évig tartott, amíg elengedte ezt az egészet, és utána fölállította magadnak egy új rendszert?
Nem tudom, figyelj, olyan hullámbölgyek voltak, én hullámokba jöttek az érzések, hogy most akkor jó is ez így, de azért kéne valamit csinálni, aztán megint jól éreztem magam, ugye akkor kimentem Amerikába, próbáltam fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozni, 3 hónapig kint voltam. Onnan is úgy jöttem vissza, hogy nem fogott meg ez a meló. Utána hazajöttem, akkor jött az éttermes időszakom, ugye nyitottunk egy éttermet, ott 2-3 évig tök jól el voltam benne, ott is jó volt azt megélni, hogy valamit felépítünk. Ott az is egy bizonyos fokú motiváció volt, hogy valamit elérni. De hát nyilván nem az se az én utam, hogy most én éttermes leszek. És tehát így próbálkoztam ezzel azzal, de valahogy nekem nagyon fontos volt mindig a szabadság érzése, meg az, hogy spontán legyek, és soha nem tudtam magamat könnyen ilyen rendszerek közé befogni.
A vízilabdában milyen szabadság érzésed?
Hát ott is sokszor kínlottam ezzel, hogy egy nagyon spontán típusú ember voltam, és sokszor úgy éreztem, hogy nem kéne így ennyit edzeni, vagy úgy edzeni, vagy nem tudom. Tehát ott is vívottam sokszor magamba, annak ellenére, hogy élveztem a játékot, és szerettem együtt játszani a fiúkkal, de nem igazán szerettem soha, hogyha megmondják, hogy mit, hogy csináljak, vagy hát mindig szerettem szabadnak érezni magam, és most is azt érzem, hogy nagyon nehezen tudnám feladni ezt a szabadságot, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, Pisti.
Most egyenlő ott tartunk, hogy akkor eltett 2 év, ugye kimentél Amerikába, éttermeztél, és az étterem után, mert én azt látom, hogy mindig vannak ilyen korszakaid, amit saját magadat valahogy keretek közé szorítod. Ez valamilyen szempontból azt tükrözi, vagy azt sugallja, hogy neked erre szükséged van, akármennyire is mondod azt, hogy a szabadság, de a szabadságot meg tudod szerintem találni a keretek között, ahogy a vízilabdában is megtaláltad a játékban a szabadságot, mert a játék szabadsága az így nagyjából Kásás Tamást jelképezi, mert a lövésed, a mozgásod, a passzaid, az a kiszámíthatatlanság, az pont a szabadságot jellemzi, hogy te majd döntesz, hogy döntesz, hogy kinek adod oda a labdát, most ellövöd, vagy hogy passzod, vagy hogy kéred el, vagy hogy blokkolsz. Szerintem én azt láttam, hogy te a szabadságod ott a sportágon belül a meccseken érted meg, és nem az edzéseken. Vagy hát pontosan. Voltak olyan edzésfázisok, amikor meg lehetett érni, mert mondjuk egy kapona lehetett beszélgetni, de abból is tudtunk azért elég komoly versenyt csinálni. Uh-huh. Utána jött ugye az Amerika, ahol aztán gondolom ott kint keretek közé szorítottak, vagy szorítottad magad, ami akkor azért nem volt jó az étterem, az is egy idő után óriási teher tud lenni, mert az egyrészt felelősség, meg sok emberért tartozott, mert talán más is a csapat, tehát hogy máshogy vagy a csapatnak a részese. Nem tudom, ott milyen sikerélmények lehetnek az anyagiakon kívül. Van biztos, ha valaki nagyon komoly éttermes, akkor van egy olyan gasztronómiai fejlődési lehetőség, amit ő megél. Ez nem tudom téged mennyire motivált. Abban biztos vagyok, hogy nem az anyagi része az, ami téged motivált ebben. Viszont utána jött a vegetáriánus, vegán korszakot, ha jól tudom, hogy ez is egyfajta keretrendszer, amiben beszorítod magad, vagy amit felállítasz magadnak, amiben sokáig léteztél. Ez hogy jött? Mert ezt mondtad, hogy ez nem fizikai, hanem ideológiai
Igen.
alapokból indult.
Ez egész egy folyamatos fejlődés, ugye az ember, ahogy idősödik, akkor jó esetben tanul, és egyre tudata kitágul, és új információk érnek el hozzá, amik esetleg régen is megvoltak, csak akkor még nem volt rá nyitott. Ugye az étteremet is azért hagytam ott, mert vegán lettem, ilyen etikai megfontolásból, és így nem éreztem már korrektnek, hogy jön ott hússal bizniszelek, meg állati ételekkel, és akkor megbeszéltem a társammal, hogy akkor ezt én így nem szeretném folytatni. Ő is érezte rajtam, hogy ez már nekem úgy nem kényelmes, és akkor ezt tök szépen békésen megbeszéltük. Akkor jött ez a 5 éves korszak, ami ugyancsak egy ilyen nagy tapasztalás volt, meg egy nagy tanulás az élettől, aminek ugyancsak vége lett, körülbelül másfél éve, és ismét csak egy új szintre léptem szerintem tudatosságba, és rájöttem, hogy azért annak a vegán korszaknak is voltak negatív oldalai, és azért nem minden úgy van, ahogy azt egy bizonyos propaganda próbálja elhitetni, és véletlenszerűen olyan helyzetbe kerültem, hogy ettem húst, kíváncsi voltam a reakcióra, és a reakcióm az teljesen pozitív volt, fizikálisan is elkezdtem jobban érezni magam, és utána ismét megváltozott az életem, és visszatértem az állati kajákhoz, és azóta egyébként sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok szerintem, kicsit emberibb formát is.
Szerintem is.
Öltenem, és ez is olyan, hogy valaki ezt képes hosszú ideig fenntartani, valaki meg nem. Tehát itt nincsenek, nem szabad megbélyegezni senkit, hogy most akkor, tehát nem szabad bélyeket magunkra rakni, hogy most akkor vegán vagyok, és akkor azt nekem életem végéig kell vinnem, mert hogy ez a tisztességes, nem, tehát ez valaki ezt nem tudja végcsinálni. Pedig én aztán mindent kipróbáltam, tehát én mindent megpróbáltam, hogy mit, hogy kell enni, mivel kell, ugye, pótolnom a bizonyos vitaminokat, és nekem nem sikerült, öt évig csináltam. És most meg úgy érzem, hogy az embernek hallgatnia kell az ösztöneire és a belső hangjára.
Ezek azért korszakok az életedben, tehát a vízilabda, megpróbálod magad a vízilabda után, étterem, vegán. Hogyha végig haladunk ezeken az ütemeken, akkor így visszanézve a vízilabda után milyen konklúziót tudsz levonni, hogy mit tanultál? Befejezted a vízilabda pályafutásod, vége. Mi a konklúziója ennek, hogy ez egy korszak lezárul, hogy tudsz úgy visszanézni arra, hogy mit kaptál tőle, mit vettél tőled, mivel lettél több, mivel lettél kevesebb az alatt az időszak alatt. És utána lépünk tovább majd, de hogy ezt a korszakot hogy tudjuk lezárni, a Kásás Tamás hogy zárja le azt a korszakát, hogy vízilabda.
Én az egészet úgy nézem most már, hogy az egész élet egy tanulási folyamat, tehát hogy ez a lényege. Tehát, hogy itt próbáljuk, ugye mindig arról beszélünk, hogy mindenki szeretne boldog lenni, meg hogy lehetne boldogságot elérni. Itt szerintem abszolút nem erről van szó. Tehát itt nem a életértelme, nem a boldogság, hanem az, hogy mindig fejlődjél, és hogy mindig tudsz tanulni, és följebb lépni egy szintet tudatosságban. Tehát leckék sorozata az élet, és szerintem a vízilabda is leckék sorozata volt, és ott is meg kellett érni a hullámvölgyeket, a sikereket. A sikereket is ugye sokszor nehéz feldolgozni, azt is fel kell dolgozni, a kudarcokat is, onnan fölállni. Tehát mindenképpen nagyon sokat tanított ez a vízilabdás időszak.
Ha nem ezt csinálod, akkor is megkaptad volna ezt az élettől annyi idő alatt szerinted, vagy ez volt annyira intenzív?
Hát elég intenzív volt, igen. Most azt nem tudom, hogyha más irányba indulok el, akkor mi lett volna. Biztos, hogy valamilyen formában akkor is megkapom a leckéket. Szerintem mindenki megkapja.
Mert van egy olyan, amivel gyorsabban haladsz. Ugye azt mondod, hogy a tanulási folyamat, akkor milyen gyorsan kapod a leckéket az életbe, és hogyan veszed észre, hogy milyen leckéket kapsz, és azokat hogyan tudod megoldani, hogy jutsz túl rajtuk. Szerintem a sport az ezen borzasztóan koncentrált tanulási folyamat, mert ugye napról napra edzel kettőt, fáj valami, megcsinálod, nincs kedved, megcsinálod, jó.
Kitartás is tanulsz.
Igen, van kedved, szárnyasz, flow, hogy tudok flowba kerülni, jó, rájövök, hogy van flow érzés, hogyan tudok akkor ebbe visszakerülni, akkor is, hogyha egyáltalán nincs kedvem, vagy hogy tudok lemondani bizonyos dolgokra, amit amúgy nagyon szívesen csinálok, de lemondok róla, lemondok a szabadságomról például, és ezeket hogyan lehet már gyakorlásként, tehát én rutinszerűen csinálni, és nem azon, hogy minden egyes alkalommal fel, hogyha lemondok a szabadságomról. Tehát szerintem a sportban ezt nagyon intenzíven, nagyon gyorsan meg lehet tanulni, hogy jól lehet haladni, hogyha fogalmazhatok.
Önzetlenségre is tanít. Tehát hogy tudok, ugye ott vannak a többiek is, tehát hogy nem csak nekem kell kitűnni, és nekem kell jól játszani, hanem hogy tudom elérni azt, hogy nyerjen a csapat, és ehhez néha nem nekem kell a legjobbnak lenni, hanem csak az apró dolgokat megcsinálni. Tehát, hogy
hát, hogy felelősséget valami fogod, és te húzod. Vagy adott esetben segítséget kérsz, ami azért mondhatod, hogy egók, azért ők nem szívesen kérnek segítséget, uh-huh. de meg kell tanulni segítséget is igen. kérni, meg nemet uh-huh. is mondani adott esetben egymásnak is. Akkor lezárult ez, és akkor jött az Amerika. Inkább azt mondom, hogy az első civil próbálkozásod a vízilabda után. Ott sikerült valamit magaddal hozni haza, amire azt mondtad, hogy így ez azért nem, mert ez nem azért ottam, de hogy volt valami határ, hogy hát nekem ez azért nem.
Nem tudom, biztos, hogy az azért kellett, hogy ez eldőljön, hogy én nem szeretnék ugyanabban a közegben még jobban kiteljesedni, hanem...
Tehát a sportot így, a vízilabdát...
Igen, és nem mondom azt, hogy ez nem fog valamikor visszajönni, mert tehát mindig volt bennem egy olyan érzés, meg van is, hogy tudnék adni valamit, nem tudom milyen formában, tehát hogy...
Ezt sokszor emlegeted az adást.
Igen.
Több témában is. Uh-huh. De erre még szerintem még ki fogunk egy pillanatra térni. És utána jön az étterem, ami lezárul azzal, hogy ez az ideológiai vagy etikai uh-huh. kérdéssel, hogy az állatok, az élővilág, és utána belemész a vegánságba, amit már úgy félig említettél is, hogy azt mivel zártad le, hogy nem szabad megbeégezni embereket, nem szabad, ha jól értettem, hogy ha ráesz egy útra, arról azért le lehet lépni, tehát nem kell csak igen. kötelező módon ezt tovább folytatni.
Figyelj, én ezt az egészet úgy tudom, hogy minden egy ilyen tanulási folyamat, és majd lehet, hogy később fog kiderülni, hogy mi mire volt jó.
Szerintem nyilván, biztosan így van.
Amikor benne vagy, akkor sokszor szenvedsz, meg úristen, de rossz az élet, nem tudom, mit csináljak. De aztán biztos, hogy valamit abból tudsz meríteni majd később. Tehát, hogy az úgy elraktározódik az a tapasztalat, és akkor később majd lehet, hogy a hasznodra fog válni, mert hogy megéltél bizonyos tapasztalatokat.
Voltak már ilyen felismérései, hogy ez azért volt, akkor nem értettem, hogy miért történt, de most már tudom, hogy miért történt.
Hát voltak ilyen, biztos, hogy voltak aprók, tehát hogy nem szeretnék belemenni a mélyebb, nagyon, nagyon mély témákba, de folyamatosan észrevesz az ember olyan dolgokat, amiket mondjuk megtanult gyerekkorában, iskolában, és aztán rájött, hogy ez teljesen felesleges volt, vagy az igazából hazugság volt, vagy propaganda volt, vagy és egész máshogy látom már most. És ez szerintem így lesz életem végéig. Tehát, hogy folyamatosan fog tényleg tágulni a tudatom, meg sokkal éberebb leszek. Tehát jó esetben szerintem az embernek ez a helyes út, hogyha nem ragad bele valamibe, és akkor azt ahhoz ragaszkodik, és nem idegen információkat soha nem fogad el többet, hanem igenis, hogyha hát értékelje az új információkat, próbálj meg feldolgozni, és hallgasson az ösztöneire, tehát hogy meg a józan eszére.
Ott tudod tisztán tartani a fejedet. Mivel? Mert a józan ész, és a józan gondolkodás, vagy a józan paraszt ész, meg az intuíció, az akkor működik valószínű, hogyha tiszta fejjel tudsz gondolkozni. Tehát, hogy nem vagy mindennel szkeptikus, de azért, uh-huh. azért le is hiszel, vagy befogadsz dolgokat. Hogy ezt szerintem nagyon nehéz megtalálni ezt a határt, ahol még ott fönn tudsz maradni, hogy nem dősz el egyik extrém irányba se, hogy mindent elhiszel, vagy semmit nem hiszel el. Uh-huh. És tiszta fejjel tudsz. Hogy tudod ezt fenntartani? Mert ezt is mondtad, és olvastam is rajta, hogy sok podcastet hallgatsz, olvasol szép irodalmat, rengeteg pszichológiai dologgal foglalkozol. Ugye még régen annó te mondtad nekem mennyi proféciát a könyve, tehát hogy nagyon széles spektrumon mozog az érdeklődési köröd, igen, ami azért a sporttól távol áll, de azért sportolsz is természetesen, hogy ez így, hogy tudod tisztán tartani a tudatodat? Mi az, ami kitisztítja? Mi az, ahol ki tudod ventilálni ezeket a dolgokat?
Nincs ilyen konkrét. Ugye sokkal tudatosabb lettem, ami a testemet illeti is. Nagyon sokat tanultam így az általános egészség állapotról, a test-lélek kapcsolata. Engem egyébként, ami ki szokott kapcsolni, az, hogyha kimegyek az erdőbe sétálni. Tehát amikor mondjuk otthon vagyok a sok digitális kütyű között, ami egyébként egy idő után teljesen lefárasztja az idegrendszert, és kimegyek a természetbe bárhova, vagy egyszerűen csak otthon hagyom a telefont, akkor azt érzem, hogy most ez az élet. Tehát, hogy ez az igazi élet, és az ember erre teremtett, hogy a természetben legyen, és nyilván, hogy segítségünkre van nagyon sok mindenben, ez a telefon, a komputer, meg minden más, de régen is megvoltunk nélküle, és most ez kicsit úgy kezd túlsúlyba kerülni, és ezért szerintem minél többször kéne visszatérni a gyökerekhez.
Ez van téged mondjuk egy ilyen vidéki élet?
Na, most az, hogy az, hogy mindig ott legyek, nem. De hogy egy ilyen ideális egyensúlyt valahol megtalálni mindenképpen, mert szerintem a városi lét az nem nem az emberi idegrendszerre és nem az emberi testre szabták. tehát hogy ott túl sok a...
Az embereket szereted?
Túl sok a rossz energia, és túl sok a, túl sűrű, és nincs nyugalom, és embereket?
Uh-huh.
Távolról.
Távolról. Oké,
nem, egyébként nagyon sok ember szeretek.
Tehát mondjuk elmész
Amerikába. Nem szeretnék általánosítani, tehát nyilván nagyon sok ember szeretek, és...
Nem úgy, hogy összességében. Kimész Budapesten uh-huh. a sétálni, ott nem. Kimész, tudom én, Nápolyba kimész, Los Angelesba, ott sétálsz egyet, ott meg de jó. Tehát van ilyen érzés, van ilyen különbség a kettők három között?
Azért Nápolyban is lehet, hogy bekörülök egy olyan tömegbe, ahol mondjuk idegesítenek az emberek. Tehát azért nem... Ez nem magyar, nem, vagy olasz, nem magyar vagy olasz kérdés, ez inkább az, hogy nagyon érzékeny vagyok az energiákra.
Uh-huh.
Tehát, hogy abszolút érzem a jó energiákat és a rossz energiákat, és a rossz energiáktól menekülök, és nem vagyok hajlandó a társaságukban lenni.
Gyakran érzed ezt?
Elég gyakran egyébként, igen. De ugyanakkor van, amikor meg tök jó lemenni a kávézóba, ahova szoktam, és az eladó, ott dolgozó hölgyek meg tök kedvesek, és tök jól esik velük pár szót váltani, és utána hazamenni, és akkor ez föltölt. Tehát vannak ilyen emberi kapcsolatok is, meg ilyen emberi interakciók is, amik feltöltenek, de nagyon sok, ami leszív. Tehát, hogy nagyon érzékeny vagyok ezekre a uh-huh. energiákra.
Azt is mondhatodnánk, egy gyógyítónak kéne, vagy az uh-huh. lettél volna, vagy azt szeretnél, de ebben mi akadályoz meg, hogy ne ez legyél. Ugye így, ahogy még együtt játszhatunk csapatba, valahogy te ösztönösen oda mentél embereket, és elkezdted masszírozni, gyúrni a nyakát, vállát, fejét, és azért senki nem mondta ezt, most hagyd abba.
Te is. Te is szeretnél masszírozni.
Igen, de hogy most rólad van szó. De és ez így vonz, mert azért tehát ezt még most is lehet csinálni, tehát ezt bármikor uh-huh. el lehet kezdeni. Ezt az iránt, hogy gyógyító adó, és akkor itt van az adás. És ugye az adás, vagy a betöltésről van még az írás is, amiről. Uh-huh. Nekem nagyon tetszett, amikor mondtad, hogy írtál, vagy szeretnél írni, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, és egy iszonyatosan nemes dolog írni, szerintem nagyon nehéz is uh-huh. úgy írni, hogy meg tud azt jeleníteni mások fejében, amit te elképzelsz, mert elmondani is nehéz sokszor, vagy kifejezni, és csak a szavak vannak, állnak rendelkezésünkre, és a szavaknak köszönhetően se tudod azt a képet lefesteni az ember fejében, hogy ugyanazt képzelj el, amit te látsz.
Igen.
Ez is egy ilyen adás másoknak, ugye ezeket mindet el tudnád kezdeni.
Igen, most a gyógyítást ugye többféle irányba lehetne elkezdeni, de én nem az orvosin szeretném megtanulni.
Úgy,
tehát, hogy én tehát abszolút valami sokkal holisztikusabb, sokkal inkább az alternatív, amit most alternatívnak neveznek, valahol e felé szeretnék elindulni, de más, az is egy kérdés, hogy itthon ezt hogy tudnám megcsinálni.
Magyar,
ezzel is, igen, tehát, hogy...
Hogy bejön, és te menjél, téged nem.
Tehát, hogy hogy valaki tényleg beteg, vagy csak azért jön.
Hát úgy kell megszabni az árat.
Nem baj, majd Olaszországban leszek akkor gyógyító. Nem, de egyébként ez tényleg, tehát, hogy akár íráson keresztül is lehet valahogy gyógyítani.
Abszolút.
Tehát a szavakkal is lehet gyógyítani, meg valahogy szólni az emberekhez, amik...
Szerintem te ilyen típusú vagy, amúgy.
Mármint, hogy íráson keresztül, vagy szavakkal?
Nem, bárhogy. Tehát, hogy a közelebbe tud lenni, és amíg nem fáradsz el, és amíg te szereted csinálni, addig az tök jó.
Napi egy paciens. Maximum, és lesznek szülnapok is.
Igen, és van. És amikor az se.
Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
voltál, ahogy nem tudna senki más. Ha most adnál
termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Ha van igazán sláger, akkor ez az!
Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
Milyen nyár vár rád?
A legjobb zenék, nyári történetek.
Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
Különleges ízek.
Nem akarsz minden nap főzni rá?
Izgalmas programok.
Fantasztikus!
Emlékezetes találkozások.
Na, elmondom, mik a legendám.
Mondjad.
A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét. A nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Tovább jutott csoportjából Németország a labdarúgó VB-n. Szeptember elején jöhet létre a vagyonvisszaszerzési hivatal. Marad a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E-csoportban Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerőembere Denis Undav volt, aki csereként beállva duplázott. A német válogatott biztos továbbjutásához és csoportelsőségéhez az is kellett, hogy a négyes második mérkőzésén Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszon Ecuadorral, Kansas City-ben. Ezzel megszerezve története első VB pontját. Az F csoportban Tunézia újabb súlyos vereséget szenvedett. Az észak-afrikai együttes magyar idő szerint ma reggel Japántól kapott ki 4-0-ra a mexikói Monterreyben, így a csoportkör után búcsúzik a tornától. Ugyanebben a négyesben Hollandia 5-1-re kiütötte Svédországot Houstonban, és ezzel átvette a vezetést csoportjában. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország Szaúd-Arábiával, még 21 órától Belgium Iránnal csap össze. Éjfélkor Uruguay Zöldfoki Köztársaság, hajnali 3 órától pedig Új-Zéland Egyiptom mérkőzést rendeznek. A magyar női párbajtőr csapat 2 győzelemmel elődöntőbe jutott a franciaországi vívó Európa bajnokságon. A Muhari Eszter, Büki Lili, Borsodi Emma és Nagy Blanka alkotta együttes a 16 között a spanyolokat 45-37-re, majd a negyeddöntőben az oroszokat 39-33-ra győzte le. A mieink az elődöntőben a tavaly bronzérmes olaszokkal vívnak. Újabb második helyjel gazdagodott Fábián Bettina a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának záróállomásán. A háromszoros Európa-bajnok úszó tegnap 10 kilométeren szerzett ezüstérmet, ma pedig a 3 kilométeres kieséses versenyben zárt másodikként a portugáliai viadalom.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra, valamint az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatot, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetés után még tovább szigorodhatnak az előterjesztések. A miniszterelnök tegnap közölte, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátják a hivatalról szóló indítványt. Ezután kerül majd az országgyűlés elé. Hozzátette, abban bízik, hogy szeptember elején létrejöhet az intézmény. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló 10 óra 24 perckor következett be. A Föld forgástengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett, mostanra már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
Közlekedés.
A 77-es főúton Nagyvázsony térségében 3 személyautó ütközött össze. A 20-as kilométernél félpályán megindult a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Délután többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország északkeleti részén, az Alföld északi felében és a főváros tágabb környezetében riasztás érvényes. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható, a Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kársás Tamás a vendégem, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Hol látod magad a következő 5 évben?
Hát ilyenekre nem tudok válaszolni, Pisti.
De, hát most figyelj.
Hol látom magam?
De nem, mert hogy...
Nagyon sok mindenem múlik, hogy hol látom magam.
De építkezel, tehát te folyamatosan építkezel, és nyitott vagy egy csomó mindenre. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ilyen céltalanul bolyongsz az életedben, mert mindig vannak
ilyen kikötők. Nem, vannak meg túl sokat gondolkodom, tehát mindig gondolkodom.
De az nem baj.
Nem, abszolút nem baj. Meg egyébként arra is rájöttem, hogy nem feltétlenül kell, tehát, hogy nagy betűkkel, hogy kell valamit csinálni. Tehát ez is, amit én csinálok, az is valami. Nyilván most ez nem egy 9-től 5-ig meló, amire sok ember rá van kényszerülve, hogy azt csinálja, de nem akarom emiatt magamat ostorozni sem, hogy most akkor én most, nem tudom, lemaradok valamiről, mert nem járok be a valami munkahelyre, most nem akarok.
De van-e érzésed, hogy valamiről lemaradsz? Vagy
nem.
Eddig az életed soha nem volt olyan érzésed, hogy valamiről lemaradtál?
Nem, csak hogy nem kéne valamit úgy melószerűen csinálni, és most mostanában jöttem rá, hogy nem, mert mindenki más, hogy nem kell. Nem kell így dolgozni. Nem, hanem hogy mindenki más, hogy tudja magát kifejezni, meg rendbe rakni, meg más, mindenkinek más az élete. Tehát, hogy
eddig visszatekintesz, van valami hiányérzeted az életedben? Amire azt mondanád, hogy fú, ezt másképp kellett volna csinálni, vagy nem így, mert ha nincs, akkor a nagy probléma nem ért. még eddig?
Nincs, pontosan azért nincs, mert hogy minden leszkeként szolgált. Tehát ami, még amit nem is volt jó, az is jó volt valamire. Tehát, hogy nincs, pont emiatt nincs. Lehet itt akár emberi kapcsolatokról is beszélni, hogy valakivel túl sokáig voltam együtt, de nem baj, mert abból is tanultam. Tehát, hogy nem érzem úgy, hogy valamit megbántam volna. Azt, maximum azt bántam meg, de ennek is oka van, hogy ez így alakult, hogy nem hoztam ki magamból azt, amit ki tudtam volna hozni, mondjuk egyénileg játékosként.
Tehát, hogy tessék.
Hát ezt jól hallod. Tehát, hogy, tehát a mostani gondolkodásommal, meg hogy mit tud valaki egyéni szinten tenni azért, hogy mondjuk a teste minél jobb állapotban legyen, hogy minél jobb kondícióban legyen, hogy minél többet pihenjen, a regenerálódás, a hidratálás, és most sorolhatnám itt még éjjel-nappal a dolgokat. Tehát, hogy ha így álltam volna hozzá a vízilabdához, akkor szerintem egyénileg még láttam volna jobb játékos. És ez lehet, hogy érdekesen
hallasz.
Sokak szemébe érdekesen.
Masszol. Viszont ebbe tudsz adni. Tehát ezt viszont át kéne adni most az új generációknak. Hát kitől fogadnák el, hogyha nem tőled? Kásás Tamást választosan,
hogy van a vízilabdázó. Szívesen segítek bárkinek.
Most mondom, én nem tudom, hogy ez nem megkeresés, de hogy ez egy ötlet, mert hogyha saját magadra azt mondod, hogy ki tudtál volna hozni magadból sokkal többet, azzal, hogy sokkal tudatosabb vagy, és most a tudatosságot meg tudod magyarázni, hogy nem csak azzal, hogy blablabla többet pihennek, hanem hogy mellé tudod tenni, hogy hogyan pihenj többet, hogyan táplálkozzál, mikor egyél, mikor pihenjél. És ez nem könyvekből olvasva, vagy nem csak könyvekből olvasva, hanem amúgy saját magadon kikísérletezve is ezt, akkor szerintem ez az, ami első körben adható. És amúgy veled kapcsolatban azon is gondolkoztam, hogy ez az adás, hogy írni, bármilyen úton, módon adni, hogy belemész, és utána elengeded egy idő után, mikor azt mondod, hogy ez a lecke, ez lehet, hogy ez nem jó, de hogy ez az áldozatot, tehát nagy áldozatot hozni valamiért, ez benned van? Hogy áldozatot akarok hozni valamiért? Jó, ezt tudom, hogy hülye kérdés.
Ha nem kell a szabadságomat teljes mértékben feladni, akkor igen. Mert érzem az értelmét, és hogy azzal én tudok valami pozitív hatást elérni, akkor igen.
Mondjuk olyan szinten, mint hogy a vízilabda volt, tudod, tehát hogy annak ellenére, hogy azt mondtad, hogy ez egy buborék, és ez egy másik éned volt, oké, de hogy analóg módon valamit hasonlóan csinálni, mint azt csináltad, hogy ott is, mint játékos adtál, tehát beletetted magad a mérkőzésekbe, az eredményekbe, aztán elég lett, mert hogy ugye a szabadságod jelentősen volt korlátozva, de önként korlátoztad akkor, hogy meglegyenek azok az eredmények, hogy most van olyan, ami, vagy el tudod képzelni azt magadról, hogy valamiben ugyanígy beleállja, hogy a következő x évre elköteleződ és áldozatot hozó, és korlátozod a saját szabadságodat. Azért, jó, tudom a választ.
Nem tudom.
De végül, hogy...
Elképzelni, el tudom, de ez nem azt jelenti, hogy sikerülni fog.
De érted, hogy mire gondolok, ugye? Hogy szerintem te tudod, hogy mit akarnál csinálni, csak...
Szerintem meg fogom egyébként találni. Szerintem meg fogom találni, tehát biztos vagyok benne, hogy...
És a másik, amin gondolkoztam...
Hogy mikor?
Nem, az meg az, hogy abszolút értem ezt a fajta idegenkedésed azoktól az emberektől, és azoktól a helyzetektől, amik nem a tiéd. Tehát ami nem a te élethelyzeted, és neked azzal nincs dolgod, és nem kell megoldani, és nem kell rá válaszod, és nem kell belekeveredned, hanem már vagy olyan helyzetben, olyan korban, olyan státusszal, hogy te eldöntheted, hogy milyen helyzetben mész bele, milyen helyzetbe fektetsz energiát, kivel beszélgetsz, kinek válaszolsz, kinek veszed fel a telefont, hova mész, és mikor. Tehát szerintem ezt lehet luxusnak nevezni, de azért alapvetően így lehet viszonylag szép életetén, hogy ilyen szempontból megvan a szabadságod is. Döntesz saját magaddal kapcsolatban. Viszont, hogyha nem mész bele számolod a kellemetlen helyzetekbe is, akkor nem lehet az, hogy ott is elmennek olyan lehetőségek, amiket te vársz, hogy majd megfog, hogy majd előbb-utóbb megjelenik az életbe, de hogy ide nem megyek el, mert ez nem érdekel, most ezt nincs kedvem. De hogy érted, hogy
komfortzóna.
Igen.
Tehát a komfortzóna ki kell lépni, hogy az ember fejlődni.
Így van.
Vagy hogy egyről a kettőre.
Igen, most. Hogy lépjél ki ebből, és akkor lehet, hogy ott az, amire vársz, amúgy az a lehetőség, ami keres téged, csak hogy nem tud ennél közelebb jönni, mert ott tipek topok körülötte, csak te mindig hátat fordítasz neki.
De ez teljesen igazad van, csak ugye erre most nem tudok mit válaszolni, mert hogy igazad van, de igazad van, és át kell ezen a holtponton valahogy bukfenceznem.
Én amúgy azt látom, hogy ez nehéz lesz. Nálad nagyon sokan szeretnék azt, hogy azt, ami benned van, azt meghallgassák, vagy meghapassák. Szerintem ez nekik nagyon-nagyon sokat ad, és nagyon fontos lenne. Szerintem amúgy nagyon helyén van az értékrended, olyan tekintetben, hogy mint sportoló, mint ember hol állhatsz, hogy hol állsz, de alul, még itt is alul értékeled magad olyan szempontból, hogy azok, akik ezt befogadnák, hogy azok mennyire tudnák értékelni, amit le tudna nekik adni. Tehát ilyen szempontból alul értékeled magad, és így nem is jelent nagy kockázatod a te szabadságod korlátozására az, hogy ennek tudatában te feláldozd a szabadságodat az embereknek, az idejét, a te idődet adva, hogy őket támogasd, és ilyen szempontból adjál nekik abból, amit eddig megértve megtapasztaltál, mert az jó, hogy te ezeket tudod, és elolvasod, és begyakoroltad a táplálkozást, meg az életmódot, de hogyha megtartod ezt magadnak... Igen. Persze. Tehát ha megtartod magadnak, az úgy jó lehet, de hogy az úgy elég
nem
neked?
Elég, de nem elég.
Na, igen. Nem ilyen ember, tehát te adakozó ember, hogy egy csomót posztoltál régen is azzal kapcsolatban, hogy szegénység van itt, nyomor van ott, támogassanak itt, támogassanak ott, tehát hogy azért te ilyen szempontból.
Igen, és egyébként a visszajelzésekből tényleg azt érzem, amit te mondasz, hogy az embereknek szükség van erre. Most nem csak tőlem, csak szükség van ilyen tartalmakra.
Igen.
Meg ilyen...
De nem mint, hogy kiadja, tudod? Tehát, ne, hogy egy hiteltelen Jóska, ha adja, az nem olyan. Tehát neked a kicsi, amit az sokkal több, mint hogyha valaki hiteltelen nagyot akar adni. És hogy ezért a hajlandó vagyok.
Hazamegyek és megírom ennek a podcast élménynek, ennek a rádióbeszélgetésnek az élményét.
Mondjuk. Hogy
szólsz hozzá.
Hát egyre csak nekem küld el,
kérlek. Utána megindulok egy podcast, a saját podcastot.
Szerintem.
Ilyen ötlet.
Hát, ha van kedved.
Tényleg csak ezen múlik.
Igen. Meg abba ott kell lenni, hogy említetted, hogy a könyvelet is, vagy hát az írásait is várják, de hogy meg kell írni.
Le kell tenni ezt a K-telefont a kezemből, amin egész nap pörgetem az infókat, meg a gépet, amin nézem a YouTube videókat, mert ez baromi sok energiát és figyelmet vesz el. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül csak hülyeségeket nézek, hanem olyan dolgokat, amikből tanulok, de többet kell önmagamban lenni, tehát hogy a gondolataimmal, és nem hogy ilyen különböző ingerek, meg sok inger elmegye a figyelmemet, hanem tényleg akkor, hogyha többet lennék csendben, meg többet meditálgatnék, akkor szerintem megszületne az a valami, amivel túl tudnék ezen a holdponton, és már szerintem látom, hogy már mosolyogsz.
Igen.
Mert a kérdés is, hogy ott van mikor.
nem, ez igen, a kérdés csak az, hogy mikor, de szerintem ez megvan benned, csak neked kell rászánod.
Figyelj, ez a maga erre. Ez a beszélgetés is nagyon motiváló.
Igen?
Igen.
Én nagyon örülök neki, mert én nagyon szeretném, hogyha ez megtörténne, mert vannak olyan emberek, akik nagyon értékesek, de nem tudják átadni azt, ami bennük van. Egyszerűen képtelenek rá, mert hogy, és megpróbálják. És aztán a legrosszabb kombináció, mert még az is jó, hogyha nincs benne érték, de próbálkozik, akkor azt így félre tudod lökni, és azt mondta, hogy ez nem érdekes. De vannak olyanok, akik hitelesek, és óriási érték van bennük, de egyszer nem képesek átadni, akárhogy próbálkoznak, és el akarod neki hinni azt, amit mond, csak ő se tudja átadni, és nem tudja, hogy milyen eszközöket használ.
Nem önazonos, vagy nem...
Nem azt adja, amit...
Nem érzed.
Igen, hogy hát így várod, és de hát ő a nagy valaki, és ő ezt mondja, és ez, de hát ez micsoda...
Nem megy át az igen. Info valamiért.
És aztán vagy te, mondjuk, aki meg át is adná, és van is értéke, meg szerintem át is tudnám vele egy ilyen kisugárzásod is, és így, hát majd át fogom adni.
Nyugi.
Egyszer.
Nyugi.
el kell jön az a pillanat, és az az ihlet, hogy szerintem ez egy óriási értékvesztés lenne, hogyha ezt nem adnád, meg minimum valahol elkezdve, akár a sportágatban, de akár bármilyen más irányban, amiket említettél, amik szerintem az, hogy diverzifikáltat, szélesítik az embernek a látásmódját és a palettáját, bárhol elindulsz, lehet, hogy lesz benne olyan kudarc, hogy nem azt kapod, amit válsz elsőre, mert túl magasra teszed a lécet, de hát így kezdődött a vízilabda, és a minden így kezdődött, hogy nem az első meccset nyerted meg valószínű, vagy játszottál az első meccsen legjobban életedben, de aztán szépen ez kialakult. Én nagyon motiválnálak erre, vagy nagyon szeretnélek erre kapacitálni. Na, nagyon örülök neki. Keses Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Én nagyon vártam, és nem féltem, vagy nem tartottam attól, hogy nemet fogsz nekem mondani, de azt nekem ilyen borzasztóan örülök, hogy igen mondta, és eljöttél beszélgetni. Mert tudom, hogy most már az egy ideje jót beszélgetünk, és azért kellett közben gondolkozni, mert tartalmas dolgokat elemeztünk, vagy tartalmas dolgokról beszélgettünk. És köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk.
Én is köszönöm a meghívást, és szerintem ez volt a legjobb beszélgetésem eddig, tehát bárhol is voltam. Olyanokat tudták kérdezni, amit mondjuk másnak eszébe se jutott eddig, úgyhogy én is jól éreztem magam, úgyhogy meg gratulálok neked, meg nektek műsor miatt.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. Megint egy lány
most tényleg másba vagyok. A fesztiválon mentem éppen gyalog, és a mámor rám hajolt hirtelen. A pillanat megikletett, tudj őt láttam ott a téren. Utána vodkát ittunk a híván, meg itt elhajoltunk, de szépen. Nem tudom, ki kelt a délben. Szerelmes leszek a nyáron, jön majd egy lány, aki aranyat ér. Megjegyzem a neved, a számod, részegen lesz, aki haza kísér. Szerelmes leszek a nyáron, vigyél a most kérlek magaddal. Ír az ecset, te meg a vászon, ne aludjunk el haraggal. Ilyen a szerelem, lemerülök, nem tiltom a számot, nem menekül. Anyáron, szerelmes leszek anyáron, jön majd egy lány, aki aranyat ér. Megjegyzem a neved, a számot, részegen lesz, aki haza kísér. Szerelmes leszek anyáron, vigyél a most kérlek magaddal. Ír az ecset, te meg a vászon, ne aludjunk el haraggal. Ez lesz az igazi nyár, ezt érzem valamiért. Ez már az igazi nyár, csak egy valakiért. Pontosan passzol a szád a számhoz, szerelmes lettem ezen a nyáron. Szerelmes voltam azon a nyáron, szerelmes leszek minden nyáron. Szerelmes leszek a nyáron, jön majd egy lány, aki arany. Kérlek magaddal, ír az ecset, te meg a vászon,
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Rekord 15-13!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az